Ön a Matthias Corvinus Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu honlapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon.
Sok szeretettel üdvözlök mindenkit itt az MCC Tanuláskutató Intézetének podcast sorozatában, Női Innovátorok az Oktatásban. Én Rétfabi Flóra vagyok, a Tanuláskutató Intézetnek a munkatársa, és a mai beszélgetésemnek a beszélgető társa Horváth Viola, egy rendkívül izgalmas és érdekes személyiség, még érdekesebb témába. Mert hogy Viola ifjú titán és fiatal kora ellenére mégiscsak a tehetséggondozást és a mentorálást választotta hivatásául és missziójának tárgyául, ami főként a turizmusban, vendéglátásban és a szállodaiparban utat kereső fiatalok számára nyújt lehetőséget. A Protégé Talent Lab nevű szervezetet alapította és azt vezeti, amely többek között Bridge Budapest Pedréhel élesztő díjat is elnyerte, ami a tudásmegosztásban és a tudás átadásban jelent egy elismerést. És ugye ez egy nagyon érdekes téma, aminek kapcsán most itt az innovációról és a témához kapcsolódóan az összes innovatív megoldásról fogunk beszélgetni. Horváth Viola, üdvözöllek itt a stúdióban.
Üdvözlök mindenkit én is sok szeretettel.
És ugye kezdjünk azzal a klasszikus kérdéssel, amit minden beszélgető társamként az elején fel szoktam kérdezni, hogy számodra mit jelent az innováció, mit gondolsz te, miért vagy innovátor?
Nagyon érdekes a kérdés, és pont ugye előzetesen, amikor meghallgattam a többi interjút is, amit már készítettél, akkor ez szöget ütött a fejemben, hogy mégis mit hívunk innovációnak, és én miért gondolom magamat innovátornak. Mert még a kezdetek kezdetén, amikor akár én is meséltem arról, hogy szeretnék készíteni, vagy elindítani egy mentorprogramot turizmus vendéglátásban a fiataloknak, akkor az első reakció sokaktól az volt, hogy de hát olyan sok mentorprogram létezik már, mitől lesz ez más? És én pedig ott álltam, hogy egy kapocsként éreztem magamat a fiatalok, diákok között, majd később talán lesz szó arról is, hogy miért éreztem így magamat, és az oktatók között, és a munkaadók között, és azt éreztem, hogy igenis ebben az ágazatban van erre szükség, van segítségre szüksége a fiataloknak az elhelyezkedésben, a pályakezdőknek, munkaadóknak pedig nagyon nagy igénye van arra, hogy tanítsanak, támogassák a fiatalokat, visszaadjanak a társadalomnak, és visszatérve a kérdésedre, hogy miért érzem mégis innovációnak ezt a mentorprogramot, ezt a talentlevet közösséget, mert ott álltam egy ötlettel, hogy szerintem ez választ lenne egy igényre, választ lenne egy segítség kiáltására a fiataloknak, és eljött az a pont, amikor azt mondtam, hogy nem várok tovább, hogy ezt bárki más megcsinálja, nem látok egy ugyanilyet a piacon, és akkor megcsinálom.
Amúgy azt hiszem Reese Witherspoonnak volt egyszer egy díjátadón, pont ez volt az ő beszédének a lényege, hogy ha nem én, és pontosan. Mikor, ha nem most. Ezek csöntek
pont
most
itt. Ugyanígy éreztem magamat én is, hogy ugye a Protégé az akkor indult 2021. szeptemberében, amikor nagyban ültünk a laptopok előtt otthon, ott hallgattuk akár az előadásokat, órákat, különböző beszélgetéseket, otthonról dolgoztunk, és akkor én már doktori hallgató voltam, szakszemináriumot vezettem, és a diákokkal arról beszélgettünk, hogy mennyire kétségbe vannak esve, mennyire nem látnak lehetőséget a piacon. És amikor megkérdeztem tőlük, hogy egy mentor program, ami már nekem 2 éve benne volt így a szívembe, hogy ezt szeretném valamikor megcsinálni. Mikor megkérdeztem tőlük, hogy ez segítenie őket, ez támogatást nyújtana nekik, azt mondták, hogy fú, hát ez az, ami nekik hiányzik, és ők nagyon szívesen beszélgetnének szakemberekkel, hogy ők mégis hogy lettek sikeresek, hogyan nyerik vissza újra és újra motivációjukat a szakmában. Akkor voltam úgy, hogy akkor ezt most kell megcsinálni.
És mi indította el téged egyáltalán annak az útján, hogy a mentorprogramban gondolkodjam? Ugye gondolnám én, hogy ugye a mentorálás és a tehetséggondozás az ugye sok esetben már egy idősebb, tapasztaltabb generáció fejében fogalmazódik meg, hogy a nálam felhalmozódott tudást valamilyen formában, felületen megosztanám. De hogyha egy fiatal kezdi el ezt promotálni, akkor az meg gondolom sokkal inkább egy alulról építkező igényalapú ötlet, hogy igenis szükség van rá nekünk, fiataloknak, hogy adjatok nekünk, ti okosak, öregek, ó nem, mindig fiatalok, bocsánat.
Tehát, régebb óta fiatalok,
tapasztaltabbak, adjatok nekünk inputokat. Nálad mi volt az, ami elindított, amitől úgy voltál vele, hogy akkor ki, ha nem én, és mikor, ha nem most?
Szerintem ez egy összetett kérdés, és majd erről is fogunk beszélni, hogy a fiatalokban nagyon sok álom van, nagyon sok tervük van, és az életük során, vagy a pályájuk során nagyon sokszor érzik ezeket a kis pillangókat, amikor tudják, hogy hú, ezzel majd szeretnék foglalkozni. Nem tudják pontosan, hogy mi az, amivel pontosan szeretnének. És nekem is így kezdődött, hogy amikor a Tourism Club diákszervezet tagja voltam, akkor megkérdezték, hogy miben szeretnék segíteni, és úgy voltam vele, hogy jó, nekem már vannak kapcsolataim a turizmusban, akkor én összeszedem az álláshirdetéseket, és megírok a kontaktjaimnak, és ezeket megosztom veletek, mert hogy legyenek kapcsolódásaink a szakmában, írjunk nekik, hát nekik vannak álláshirdetéseik, mi szeretnénk dolgozni, hát működjünk együtt, és ez az együttműködés, és ez a partner kapcsolatnak a keresése szerintem egy nagyon fontos eleme annak, hogy a Protégé elindult, és hogy ahogyan most is építkezünk, mert ahogy mi is ugye bent vagyunk a piacon, dolgozunk, akár oktatunk, nagyon sok területen részt veszünk így a társadalomban, beszélgetünk akár fiatalokkal, akiknél látjuk, hogy szeretnének tanulni, és beszélgetünk a piac szereplőivel, akik pedig elmondják, hogy ők mennyire szeretnének visszaadni, és hogy őket is mennyire inspirálja az, hogyha fiataloknak segíthetnek, mert ugye nagyon fontos elem az, hogy mindenki elkezdte valahol, mindenki emlékszik még arra, amikor ő ott állt a diplomájával a kezében, és nem tudta, hogy hogyan tovább. És itt hoznék be még egy olyan elemet, amit lehet, hogy sokan egyébként itt tudnak is a turizmus vendéglátás iparral kapcsolatban, és az egyetemekre való jelentkezési statisztikák is mutatják, hogy évek óta folyamatosan csökkent, talán most először nőtt újra, az egyetemi képzésre jelentkezések száma, jelentkezők száma turizmus vendéglátás szakra. És a másik nagyon fontos elem pedig az, hogy nagyon sokan pályaelhagyókká válnak. Tehát, hogy mondjuk elvégzik a szakmai gyakorlatukat, van, aki pozitív tapasztalatnak éli, meg van, aki meg annyira negatívnak, hogy adott esetben azt mondja, hogy soha többé nem szeretne ebben az ágazatban elhelyezkedni. Vagy pedig csupán kiszeret ebből a szakmából, rájön, hogy akár nem lesz azonnal menedzser, vagy olyan visszajelzéseket kap, hogy nagyon alulról kell kezdeni a szakmát, hogy feljebb juthasson, ami egyébként szerintem nem nagy gond, mert így működik a jó menedzseri válás folyamata is. És szerintem pontosan ez az, amiben...
Szerintem akár saját vállalkozó vagy, akár bármelyik másik szektorban indulsz el, ott is azért akkor jó, hogyha alulról építkezel, és pontosan jól tudod, mire oda jutsz a vezetői pozícióba, hogy aki az egyes munkakörökkel foglalkozik, milyen nehézségekkel küzd, vagy miket él át nap, mint nap, mire kell neked vezetőként odafigyelni, hogy visszaemlékezve azokra az időkre, amikor te voltál a kisinas, akkor mi volt a nehézség, hol, mit kell megtámogatni.
Tehát, igen, hogy... igen. Ugye sok szállodaigazgató is van a mentor programunkban, és szerintem kivétel nélkül el tudják mondani, hogy ők is recepciósként kezdték el, vagy adminisztrátorként kezdték el, van, aki esetleg még takarított is, és én abban hiszek, és ők is ezt visszaigazolják, hogy belőlük válik majd a legjobb szállodaigazgató, belőlük válik a legjobb vezető, mert tudják empatikusan átérezni azt, hogy a munkavállalóiknak miből telik egy napja, milyen problémákkal, kihívásokkal találkoznak, tudják, hogy mi hogyan lehet megoldani ezeket a dolgokat, problémákat, és szerintem ettől válnak majd jó vezetőkké. És pontosan ez az a folyamat, amit meg kell mutatnunk a pályakezdőknek, hogy lehet, hogy alulról indulsz el, lehet, hogy alul kezded el, de így lesz belőled majd az az ember, akinek te már most is látod magadat, ahova te már most is el szeretnél kerülni. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos eleme ennek a tehetségközpontnak, hogy hiteles szakembereket hozunk, akik be tudják mutatni ezeket a karrierutakat, sikertörténeteket, és nagyon sokszor a hibáikat is.
Most ugye elképzelem ugye a folyamatot meg a te munkaszervezésednek a hátterét, ugye a Protégé, hogy akkor mikor sikeres ezen gondolkodtam, hogy mitől, vagy mikor tartott sikeresnek a Protégét, és hogy vajon mennyire számít az, hogy hányan jelentkeznek, vagy mennyire számít az, hogy milyen minőségi tanácsot kapnak a mentoroktól? Mi az, ami valójában a sikermérő faktora a te értelmezésedben?
Nagyon jó a kérdés, és ezt meg is szokták tőlünk kérdezni. Nyilvánvalóan az első elem, amire gondolhatok, az az, hogy hány diáknak tudunk segíteni elhelyezkedni a turizmusban, de turizmus vendéglátásban. De én ennél sokkal többnek gondolom a sikert. Szerintem az a legfontosabb, hogy mi utókövessük és lássuk azt, hogy valaki elkötelezettebbé válik, és hogy hosszú távú kapcsolatokat tud kialakítani. Tehát mi nem azt nézzük, hogy tényleg mindenkit munkához juttassunk, mi nem egy állásközvetítő platform vagyunk, ez csak egy funkciója annak, hogy egy közösség vagyunk, és a közösségen belül nyilvánvalóan megtalálják a diákok a lehetőségeket, meg hát a mentorok is a jövőbeli munkavállalóikat, de nekünk az a fontos, hogy egy olyan közösséget teremtsünk, ahol ugyanazok az értékek vannak, ahol az etikusság például egy nagyon fontos elem, ahol egymásra számíthatunk, és ez például abban is megmutatkozik, pont tegnap beszélgettünk az egyik mentorral, aki mesélte, hogy van ugye a fél év, ami arra van, hogy igazából megismerje a diákot, és felfedezzék azt, hogy miben jó, milyen skilljei vannak, mondjuk front office-ba szeretne majd dolgozni, vagy akár a háttérben jobb inkább, mert akár introvertáltabb személyiség. De eddig elmesélte, hogy mindegyik mentorátjával az igazi munka az a kifejezett mentorálási időszak után kezdődött el. Mert utána tudtak elkezdeni akár közösen dolgozni, közös projektekben részt venni, utána tudtam mentorált is beépíteni azokat a tanácsokat az életébe, amiket kapott a mentortól, és ez igazából nekem is nekünk a legnagyobb érték, hogy ezek a diákok nem csak egy fél évig érzik azt, hogy valaki támogatja őket, hanem valamit mi elindítunk, mi összekötjük őket, és ez a kapcsolat olyan szinten hosszú távú lesz, hogy megalapozhatják akár a jövőjüket, és bármikor visszamehetnek a mentorhoz, nem is csak egyhez, hanem az összeshez igazából, akik a közösségben részt vesznek, és különböző területeken segítséget, támogatást tudnak kérni.
Mikor jó mentor a mentor?
A mentorálás az egy nagyon nagy felelősség, szerintem, és ezt sokan elfelejtik. Az emberek szeretnek visszaadni, szeretnek a fiatalokkal foglalkozni, mert ez egy oda-visszaható, inspiráló folyamat, mindig mindenki tanul a másiktól. Viszont a felelősség szintje az szerintem azért hangsúlyozandó, mert itt sorsokat kapunk a kezünkbe, és ezt mi nem vesszük félváról. Ez szerintem egy nagyon fontos feladat, egy nagyon fontos küldetés, hogy vannak ezek a diákok, akik sok esetben nem is kaptak mondjuk egy jó szót sem egészen addig, amíg elértek hozzánk. Nem voltak olyan közösségekben, vagy olyan támogató kapcsolatokban, nem is biztos, hogy azért, mert hogy rossz emberek veszik őket körül, hanem egyszerűen nagyon sokszor környezetünk nem mindig érti meg azt, ami minket foglalkoztat. És itt egy olyan közösség részévé válhatnak, akiknek mindannyiunknak elhivatása a turizmus vendéglátás, ahol őket tudják segíteni. Szerintem egy mentor hiteles, mesél a sikereiről, és mesél a hibáiról is, ahogy már korábban is mondtam, mert a hibákból azért mi is többet tudunk tanulni. Másrészt a tudás megosztás az egy alap filozófiája, és nem úgy viszonyul a mentoráláshoz, hogy van, amit megmutatok, van, amit elmesélek, és van, amit meg magamnál tartok, mert attól félek, hogy aztán itt a fiatalok átveszik az irányítást. Nem, szerintem egy jó mentor együttműködés párti, és tudja, hogy a generációkat is össze kell kapcsolni. A fiatalok lehet, hogy jobb TikTokot csinálnak, a tapasztaltabbak lehet, hogy jobban, vagy határozottabban vesznek részt egy üzleti tárgyaláson, és pont ezért nagyon sok esetben a mentorok elhívják ugye ilyen shadowing keretein belül a diákokat egy-egy meetingre, tárgyalásra, céglátogatásra, hogy teljes körű betekintést nyújtsanak a fiataloknak abba, hogy tényleg hogyan telik egy napjuk. Úgyhogy szerintem a hitelesség, etikusság, transzparencia, bevonás, ezek azok az elemek, amik egy mentort jó mentorra tesznek, és persze azért fontos a tapasztalat, tehát hogy azt mi is megszűrjük, hogy azért több éves tapasztalata legyen a mentoroknak azon a területen, ahol segíteni szeretnének.
Még egy kérdés ehhez kapcsolódóan, és aztán ígérem, rátérünk a női aspektusra, mert hogy ezt a témát még nem érintettük, hogy van a matchmaking? Ki választ kit?
Egymást választják ki. A maga a mentor program ugye egy előszűréssel kezdődik, mindig túljelentkezés van a mentor programban, és mi kiválasztunk egy bizonyos számú diákot, akiket elhívunk a mentor-diák találkozóra. És szokták is tőlem kérdezni, hogy ezt miért nem online csináljuk, miért nem mi döntjük el, mert lehet, hogy egyszerűbb lenne, meg rugalmasabb lenne. De én nekem az egyik kedvenc rendezvényem a mentor-diák találkozó, ahol nem is csak azok találkozhatnak a mentorokkal, akik bekerülnek, hanem sokkal többen, és ezt úgy kell elképzelni, mint egy ilyen rapid randi-szerű találkozót, hogy a diákok leülhetnek azokhoz a mentorokhoz, akik szerintük tudnak nekik segíteni. elmesélhetik az álmaikat, céljaikat, és a mentor pedig felméri, hogy ő tudna abban segíteni, hogy támogató partner legyen ebben a közös munkában. Ezután kapunk 3 nevet a diákoktól, 3 nevet a mentoroktól is, és mi ezt szépen összematekozzuk. De hát most ebben a fél évben is annyira jól alakultak ezek a meccsek, hogy néha mi is meglepődünk, hogy még kívülről is hasonlít a mentor a mentoráltjára, és annyira összehangolódtak, egymásra hangolódtak már az elején, hogy szoktuk is hogy beszélni a szervezőtársaimmal, önkénteseimmel, hogy mi is jelentkezünk mentoráltnak, mert fantasztikus élményekben van részük.
Na és akkor most áttérve a női topikra, engem nagyon érdekelne az, hogy te mit tapasztalsz, mennyire van elnői esedve ez a szektor?
Hát már az egyetemen is többen voltunk lányok, nők, mint a fiúk, de azért a vendéglátói szakma például szerintem még abszolút nincsen elnő is esedve. A rendezvény szervezés terén talán egy kicsit több nő van, de itt nem is inkább a szakmáról beszélnek, mert szerintem a szakma összetettsége az nagyon jól ki van egyenlítve, és fantasztikusan együtt tudnak dolgozni a nők is, férfiak is. De egészen addig nem gondoltam erre az aspektusra, amíg ugye megalapítottuk a mentorprogramot, és azt vettük észre, hogy 80-90%-ban lányok jelentkeznek a programba, és elkezdtünk azon gondolkozni egyrészt, hogy ez miért lehet, másrészt pedig...
Ami amúgy végtelenül érdekes, mert hogy pont arról beszélgetünk mindig, hogy sokkal több fiú az, aki érzi magában azt a bátorságot, vagy azt az elhivatottságot, hogy akkor már pedig ő jelentkezzen, vagy ugye expózolja magát, tehát hogy kilépjen a fényre, hogy így fogalmazzak, és nagyon meglepődve és örömmel hallom azt, hogy nálatok meg pont az ellenkezője van, hogy sok-sok a lány.
Igen. A lányoknál azt látjuk, egyébként nagyon jól ki van egyensúlyozva a mentoroknál így a nők és a férfiak aránya, de azt látjuk a lányoknál, hogy mivel ez egy olyan szakma, ahol ha sokat dolgozik az ember, nagyon jól lehet keresni, nagyon izgalmas szakma, sokszínű, roppant módon szerintem az ember kiélheti a kreativitását, de... Ez egyébként egy új küldetést is hozott nekünk, hogy nagyon sok lány azzal a kérdéssel érkezik, hogy ő nagyon szeretne a turizmus vendéglátásban elhelyezkedni, viszont mellette szeretne családot is alapítani. És nem tudja, hogy van erre lehetősége, vagy hogyan van erre lehetősége, hogyan lehet egyszerre karriert is építeni, és hogyan lehet egyszerre anyának is lenni, mert mindkettő ugyanolyan fontos számukra. És rengeteg olyan női mentorunk van, aki egyébként anya is. 2-3 gyerekkel is akár, fantasztikusan sikeres női vezetők, erős karakterek, elismertek a szakmában, és nagyon sok esetben erről beszélget a mentor a mentoráltjával, hogy a mentor hogyan élte meg ezt az átalakulást, a gyerekvállalást, hogyan tud nőként vezetőként is helytállni, otthon is helytállni, és tervezünk is majd ilyen workshopot külön akár a lányoknak ebben a témában, hogy olyan példaképeket, olyan sikertörténeteket láthassanak, ami jó példa lehet számukra, hogy igenis lehet a karrierben is sikeresnek lenni, és mellette nem kell lemondaniuk arról, hogy gyereket szeretnének, vagy családot szeretnének alapítani. És szerintem ez egy nagyon fontos üzenet.
Alapvetően én is azt gondolom, főleg, hogyha még a karrier tervezés időszakában lévén ezek a fiatalok most abban vannak, abban a helyzetben, vagy abban a státuszban, hogy egyfajta karrierképet látnak maguk előtt, ha ez szerintem kéz a kézben megy az élettervezéssel,
pontosan,
akkor az szerintem megkönnyíti a dolgokat. És én azt is gondolom, hogy ezt nem csak lányoknak, de a fiúknak is érdemes végig gondolni, mert hiába vagyunk mi fejben ott, hogy mikor mi fog történni, vagy nagyjából mikor érzem azt a pillanatot, ahol nem vagylagos ez a döntés, egyszerűen csak a prioritás változik maximum, de hogy a fiúknál is szerintem ez fontos, hogy ez tudatos legyen. Ehhez kapcsolódóan, de ettől függetlenül, ugye ez egy teljesen természetes és evidens kérdéskör, amit lányoknak ugye végig kell gondolni a gyermekvállalás és a karrier klasszikus és amúgy már szerintem ősrégi topikjában, de hogy szerinted mi az, ami erőssége annak, hogyha valaki lányként a vendéglátásba, turizmusba helyezkedik el? Van-e olyan, ami viszont pozitív, amire tudunk támaszkodni, ami nekünk egy nagyon jó hálónk, vagy egy nem tudom, egy háttér tényezőnk, ami erősségként jelenik meg abban, hogy lányok vagyunk?
Szerintem abszolút, és valószínűleg ezért is szeretem én is nagyon ezt a szakmát. Egyrészt, mert emberekkel foglalkozhatunk, és itt szerintem nagyon kijön az empátiás készség, az a készség, hogy a nők szeretik ugye az otthon melegét megteremteni, és ez a vendéglátásnak ez nagyon fontos eleme. Akár a vendéglátásban, akár a szállodaiparban, tehát ez minden területen kijön. A kapcsolódások szerintem nagyon könnyen kialakulnak. Én sosem éreztem magamat női vezetőként úgy, hogy ez engem derogálna. Volt egy-két olyan eset, amikor összekerültem egy eseményen több férfi vezetővel, és ott elkezdték mondani az olyan vicceket, amik nekem már nagyon kínosak voltak, de ez egyszer-kétszer fordult elő, és szerintem nekünk lehet az feladatunk, hogy ezt is egy kicsit oldjuk, ezeket a tendenciákat, és egy olyan közeget alakítsunk ki, ahol a fiatal lányok sem ijednek majd meg. Másrészt a nők szerintem, amiben ugye híresen nagyon jók, az a multitasking. Nagyon sok mindent tudunk egyszerre csinálni. Hát akár ha magámból indulok ki, egyszerre most doktorizom, akkor a protezsét is vezetem, mellette a Corvinus Egyetemen dolgozom, tehát hogy nagyon sok mindent szerintem egyszerre meg tudunk valósítani, és egyszerre tudunk előrevinni és építeni. Szerintem ez is egy nagyon fontos elem, egy olyan skill, amit nőként a turizmus vendéglátás szakmában abszolút lehet hasznosítani. Másrészt pedig szerintem fontos, hogy megtaláljuk azokat a kapcsolódásokat, ugyanúgy a férfiakkal is, amik szerintem az egész világot előre viszik, tehát hogy itt nem külön nőkről kell beszélni, külön férfiakról, hanem megtalálni azokat az erősségeket, tényleg, ahogy a kérdésedben is volt, miben vagyunk akár erősebbek, jobbak, férfiak miben erősebbek, jobbak, és egymást segíteni ezen az úton.
Sajnos hiába beszélgetnék még erről a témáról még hosszasan, mert én azt gondolom, hogy a vendéglátás az ugye egy életforma is, egy szemléletmód, nem csak egy hivatás és egy szakma, végképp nem egy munkahely, tehát hogy arra meg már végképp nem egyszerűsíteném le, hanem tényleg a személyiség is kell, hogy rezonáljon ezzel a hivatással, és hogy főleg ebben a témában, ahol ez azért markáns útnak minősül, egy mentorprogram az szerintem egy fantasztikus vívmány, bárcsak minden más területen is lenne ilyen, mert annak ellenére, hogy adott esetben egy...
Nagyon
egy
sok kérdés érkezik jogász hozzánk, hogy mikor csinálunk már más szakmákban is.
Teljesen egyetértek, mert szerintem is nagyon-nagyon hasznos. Mégis most a beszélgetést lekerekítendő, még utolsó két kérdésem lenne, tanácsokat szeretnék tőled kérni. Egyrészt az a kérdés, hogy milyen tanácsot adnál a pályakezdőknek, akik most néznek körül, és adott esetben akár még nem is teljesen biztosak abban, hogy a vendéglátói szállodaipari pályára szeretnének lépni, vagy az elején lépdelnek még.
Pályakezdőknek azt tanácsolnám, hogy sokszor kapják azt a nyomást szerintem így az élettől, hogy már az első munkahelynek a véglegesnek kell lennie, meg kell találniuk azonnal, hogy mivel szeretnének pontosan foglalkozni. Már előttük le kell fektetni, vagy tehát a jövőjüket teljesen látniuk kell, hogy mikor mit fognak csinálni, és szerintem a 20-as évek azok egyfajta befektetés a jövőben. Nem kell azonnal olyan döntéseket hozni, amiket ők tökéletesnek éreznek, hanem szerintem minden időszakot, minden munkahelyet arra használjanak ki, hogy tanuljanak és építsenek abba a jövőben, amit majd egyszer látnak maguk előtt, de nem baj, hogyha hibáznak, és minden munkahely, minden kapcsolat az egyfajta tapasztalat nekik, amit fel tudnak használni, hogy azt a karriert elérjék, amit ők látnak maguk előtt. Szerintem nagyon fontos a tudatos karrierépítés, és ezeket az időszakokat arra használják fel, hogy rájöjjenek, hogy miben jók, miben pedig nem jók. És az egyik mentorom mondta, és nagyon tetszett a gondolat, hogy amikor az egész társadalom azt mondja most a fiataloknak, hogy bármi lehetsz, akkor kicsit lépjenek hátra, és gondoljanak bele, hogy ez nagyon nem igaz, nem lehetsz bármi, hanem próbáld meg kitalálni, hogy miben vagy jó, miben vagy te tehetséges, és azokat a skilleket erősítsd, ott végezzel akár további képzéseket, keresd kapcsolatokat, és inkább tényleg olyan irányba menj el, ami azért fontos, mert ez garantálja azt, hogy aztán a végén olyan utat fogsz bejárni, ahol nem egy munkát végzel, hanem igazából minden reggel úgy kelsz fel, hogy fú, nagyon szeretem, amit csinálok, nagyon, azzal foglalkozom, amiben igazán jó vagyok, amit igazán szeretek.
De ezt kiegészíteném azzal a gondolattal, hogy az a lehet, hogy mivel pont az, hogy bármi lehetsz, nagyon sok esetben én azt tapasztalom, hogyha valaki még el is határozza saját magát, még tanul is, mert mondjuk azt mondja, hogy ő azt a szakmát szeretné választani, és aztán eljut élete első munkahelyére, ahol adott esetben hülye a főnök, nem jó a munkakörnyezet, nem jó feladatokat bíznak rá, és kudarcok élik, vagy nem érzi jól magát. Ez ne jelentse feltétlenül azt, hogy az összes eddigi utadat, tanulmányodat és felhalmozott ismeretanyagodat eldobod, és áttérsz teljesen más szakmára, és újraindulsz.
Igen. Hanem a kitartás, szorgalom. Az embert egyszer csak fel fogják fedezni, és akkor be fog érni az a sok munka. És itt igazából azt is hozzátenném, hogyha én visszagondolok az én pályakezdésemre, mert még csak 29 vagyok, de vagyis leszek most novemberben, de amire én még így visszagondoltam, hogy nem kell sehova sietni. És igazából ez egy gyönyörű szép folyamat, az ember építkezik, az ember keres, az ember tanul, és ezt a folyamatot meg kell tanulni élvezni, mert szerintem nem úgy akarunk majd visszanézni ezekre az évekre, hogy agyon dolgoztam magam, agyon tanultam magamat, hanem minden időt kihasználtam arra, hogy aztán nyilván egy olyan életet építsek fel, amit akár a gyerekeimnek is tudnék javasolni.
Akkor ezekkel a bölcs gondolatokkal zárhatjuk a mai beszélgetésünket, mert lényegében ezzel megválaszoltad az utolsó kérdésemet is, hogy mit tanácsolsz a saját magad pályakezdő énjének, de szerintem az, hogy nem kell sietni, és legyünk önazonosak, és találjuk meg az egyensúlyt, szerintem ezek a legjobb tanácsok, amelyek ebben a fiatal, ám de bölcs gondolatvilágban nagyon jó helyet kaptak, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Horváth Violát hallhattátok, a Protégé Talent Labnak a vezetőjét és megalkotóját. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velünk, Viola. Kedves hallgatók, a többi podcast beszélgetést is meg tudjátok találni a Tanuláskutató Intézetnek, illetve a Matthias Corvinus kollégiumnak a felületein. Hallgassátok bátran. Én Rétfalvi Flóra voltam. Köszönöm a mai figyelmet. További szép napot mindenkinek.
Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.